Brothers and sisters, we welcome you to the
Üdvözlünk benneteket az egyházi oktatási szervezet fiatal felnőtteknek szóló áhítatán. Ezt a közvetítést a kaliforniai Sacramento templom mellett álló Mormon központból sugározzuk. Az áhítatot számos nyelve tolmácsolják az egész világon a főiskoláskorú fiatal felnőttek számára. Daniel B. Harrison vagyok, a kaliforniai Folsom szövek elnöke. Szeretettel üdvözöljük Marlin K. Jensen Eldert a 70-ektől, és hálásak vagyunk, hogy felesége Jensen nőtestvér is elkísérte őt ma este. Jensen Eldert a program későbbi részében fogom bemutatni a mai est beszélőjeként. Ma este különös szeretettel köszöntjük azokat, akik most fejezik be ifjúsági hitoktatási tanulmányaikat, és készülnek a felsőfokú hitoktatásra, illetve egyetemre vagy főiskolára fognak járni. Köszönjük, hogy eljöttetek. Nagyon boldogan vagyunk, hogy velünk vagytok. Felkérünk benneteket, hogy a lehető leghamarabb iratkozzatok be a felsőfokú hitoktatásra, vagy vegyetek fel vallási órákat, és legyetek része a fiatal felnőtteknek szervezett nagyszerű vallási oktatási programnak. Tudjuk, hogy ez áldás lesz a számotokra. Hálásak vagyunk, hogy eljöttek a helyi területi 70-esek és EOS igazgatók, és a Sacramento környéki szövegek elnökei és feleségeik. Emlékeztetünk benneteket, hogy 2012. szeptember 9-én vasárnap Jeffrey R. Holland Elder a 12 apostol kórumának tagja lesz az EOS áhítat beszélője. Az est programját a kórus és a gyülekezet közös énekével nyitjuk meg. A himnusz címe Joseph Smith első imája. Ez a 16. számú himnusz a Magyar Himnuszos Könyvben. Köszönjük Stephanie Morgan segítségét, aki vezényelni fog. Orgonán kísér Richard Klinger. Az ének után Jason Dickerson testvér mondja a nyitó imát.
Our Heavenly Father, we're very grateful that we have this opportunity to gather this
evening. Nagyon hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy ma este összegyűlhettünk. Hálásak vagyunk, hogy Jensen Elder szólhat hozzánk. Kérünk téged, hogy áld meg őt, miközben átadja nekünk szánt üzenetét ma este, hogy mindannyian tanulhassunk és sugalmazásra cselekedhessünk. Hálásak vagyunk, hogy tagjai lehetünk az egyházatnak, és köszönetet mondunk az Urunkért, egy szabadítónkért, Jézus Krisztusért, és mindazért, amit tett értünk. Imádkozunk és kérünk, hogy vigyázz azokra, akik ma esti eseményen részt vesznek. Jézus Krisztus nevében. Amen.
This evening we are joined by a combined...
Ma este egy fiatal felnőttekből álló összevont kórus fog énekelni nekünk. A himnusz címe Lásd, követlek, Uram. A kórust Pell Allen vezényli, zongorán kísér Richard Klinger. Az ének után szeretettel hallgassuk Jensen Eldert. Jensen Elder beszéde után a kórus elénekli a Hűek a hithez című himnuszt. Ezt követően a záróimát Chandra Brown mondja. Most pedig abban a kiváltságban van részem, hogy bemutathatom az est beszélőjét. Marlon K. Jensen Eldert 1989. április 1-én jelentették be az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában a 70-ek első kórumának tagjaként. Az elhívásának idején regionális képviselőként szolgált. Korábban a utahi Huntsville szövek elnöke volt, előtte pedig a Huntsville egyházközség püspöke. A 70-esként szolgált 23 éve alatt Jensen Elder szolgált a New Yorki Rochester Misszió elnökeként, az egyház három területének elnökeként, három egyházi részleg elnökeként, valamint a 70-ek elnökeként. 2005. áprilisa óta az egyház történészeként és jegyzőjeként szolgált. A teljes időjű egyházi szolgálata előtt Jensen Elder ügyvédként és gazdálkodóként szolgált. Felesége, Kathleen Bushnell, már 45 éve társa Jensen Eldernek. A házasságukra, a 8 gyermekükre és a 25 unokájukra a legnagyobb örömükként és teljesítményükként tekintenek. Jensen Elder a hónap végén tölti be a 70. életévét, és az irányelveknek megfelelően a következő októberi általános konferencián felmentik a 70-ek tagságából, és nyugalmazott általános felhatalmazott lesz. A ma esti beszéde lesz az utolsó lehetősége, hogy az utolsó napi szentek világméretű hallgatóságához szólhat. Most pedig hallgassuk a kórust.
Well, good evening, brothers and sisters.
I feel very grateful. Jó estét, fivérek és nőtestvérek. Hálát és egyben alázatot érzek, amiért az első elnökségtől azt a különleges feladatot kaptam, hogy beszéljek hozzátok ma este. Mivel Harrison elnök bejelentette a 70. születésnapomat, szeretném hozzátenni, hogy egykor én is ránctalan, sötét hajú, és élettel teli voltam, akár csak ti, tagja a felnövekvő nemzedéknek, ahogyan a szentírások nevezik. Nem vagyok biztos benne, mi a felnövekvő szó helyes ellentéte, talán a zsugorodó, vagy a hanyatló, de akármi is az, olyan életszakaszt jellemez, amelyben jelenleg én is vagyok, és nem hangzik valami biztatónak nekem. Bár gyönyörű kápolnából beszélek hozzátok a kaliforniai Sacramento templom mellől, a lelki szemeim előtt tízezreitek jelennek meg, akik közel 40 különböző nyelvet beszélve világszerte összegyűltek. Megadatott az az áldás, hogy sokatokhoz ellátogathattam, hogy halljam, ahogy anyanyelveteken beszédet mondtok, és bizonyságot tesztek, és hogy saját szememmel lássam hiteteket és az Úr iránti odaadásotokat. Szeretlek benneteket, és megdicsérlek titeket az igaz lelkűségetekért. Tudom, hogy az életet ikorotokban sokszor kihívásokkal teli, és tudom, hogy néha hibázunk, és bűnbánatot kell tartanunk. Mindazonáltal őszintén köszönöm nektek, hogy szilárdan álltuk a Krisztusba és az ő visszaállított evangéliumába vetett hitetekben. Legmélyebb vágyam ma este az, hogy a Szentlélek ereje által szólhassak, és így hozzájárulhassak hitetek erősítéséhez. Először is szeretnék mondani valamit a szent helyekről. Vannak olyan helyek ezen a földön, melyek szentté váltak az ott történt események következtében. Az Ószövetség szerint az egyik ilyen hely a Sínai hegy, vagyis Isten hegye, ahol az Úr megjelent Mózesnek az égő csipke bokorban. Amikor Mózes odament a bokorhoz, az Úr ezt mondta neki: ne jöjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról, mert a hely, amelyen állsz, szent föld. A családommal egyszer abban az áldásban volt részünk, hogy szent helyen élhettünk. 1993-ban, 4 évvel azután, hogy elhívtak a 70-ekhez, felkértek bennünket, hogy 2 évig az egyház New York-i Rochester missziójában szolgáljunk. Ehhez a misszióhoz tartozik Palmyra városa, ahol Joseph Smith és családja élt az 1800-as években, valamint Fayette városa, ahol 1830 áprilisában megszervezték az egyházat. Pennsylvania államban, Palmyrától mintegy 170 kilométerrel délre található Harmony, ahol Joseph Smith találkozott Emma Hale-lel, és ahol ifjú házasokként éltek, miközben Joseph a Mormon könyvét lefordította az 1820-as évek végén. Ez a terület a visszaállítás bölcsőjeként ismert, mivel így született meg az egyház. E festői tájat, kerek, erdős dombok, tiszta vízű tavak és patakok, valamint barátságos és sokoldalú emberek jellemzik. És ez is egy olyan hely, melyet az ott történt események tettek szentté. 1820 tavaszán a magas bükk, tölgy, juhar és egyéb fák alkotta ligetben, amely körülbelül 400 méterre nyugatra terül el Joseph és Lucy Mac Smith családi házától Palmyrában, a 14 éves Joseph Smith látta az Atya Istent és fiát, Jézus Krisztust. Eme isteni megnyilatkozással, amely Joseph azon imájára adatott válaszként, hogy megtudja az igazat a vallásokról, és hogy miként nyerheti el bűnei bocsánatát, kezdetét vette az evangélium visszaállítása ebben az utolsó adományozási korszakban. Ami egyben mély tiszteletben tartott helyé tette Amaligetet az egyház történelmében. Olyan helyé, amelyet a Szent Liget névvel tüntetünk ki. Amíg misszióelnökként szolgáltam, a családom és én megszerettük a ligetet, és éreztük annak szentségét. Sokszor ellátogattunk oda. Minden hónapban elvittük a ligetbe az újonnan érkező és hazainduló misszionáriusokat. Kialakítottuk a szokást, hogy megálltunk a ligetbe vezető egyik úton, és miután elénekeltük a mai nyitóéneket, mely mellesleg gyönyörűen lett előadva, megkértük az eldereket és a nővéreket, hogy egyenként vonuljanak el a liget egy félreeső pontjára, ahol imában beszélgethetnek Istennel, és beszámolhatnak az iránta érzett személyes elkötelezettségükről. A Szentligetbe tett eme látogatások nagy becsben tartott emlékek maradnak mindazoknak, akiknek részük volt benne. Elismerem azonban, hogy csupán néhányatoknak fog megadatni, hogy személyes látogatást tegyetek a Szentligetbe. Ezért most, 2012 tavaszán, 192 évvel Joseph Smith első látomása után, szeretném, ha virtuális sétát tennétek velem a Szentligetben. Álljatok ott velem ma este, miközben megosztok veletek néhány képet a ligetről, továbbá az okokat, amiért én személy szerint megszerettem azt a szent helyet, valamint azokat az értékes leckéket, melyeket ott tanulhatunk. Nagy hálával tartozom Robert Parrott testvérnek, az egyház alkalmazásában álló erdésznek és természettudósnak, aki Palmyrában él, hogy segített bepillantanom a Szentliget néhány titkába, melyeket meg fogok osztani ma. Bár Parrott testvér még nem osztozik a hitünkben, tiszteli a Szentligetet, továbbá szeretettel és nagy szakértelemmel gondozza azt. Miközben áhítatosan végig sétáltam a Szentligeten, vagy gondolataimba merülve üldögéltem a fák között, elhelyezett egyik padon, gyakran eltűnődtem azokon a szentírásokon, melyekben fák, magok, gyümölcsök, gyökerek és erdők jelennek meg. Ádám és Éva első szüleink voltak kétségtelenül azok, akiket először kioktattak a fagazdálkodásról. Jákob prófét, az Énost idézve a Mormon könyvében, bonyolult példázatot vagy történetet oszt meg a szelíd és a vad olajfáról, miközben Izrael szétszóratásáról és összegyűjtéséről tanít. És aki közülünk, különösen azok közül, akik missziót szolgáltak, aki ne olvasta volna, majd olvasta volna el újra, és ne elmélkedett volna imádságos lélekkel a hit magjáról, amelyet alma kér, hogy ültessünk el, és amely türelmes gondozás és megfelelő táplálás után örökké tartó életre sarjadó fává nő. Így van ez a Szent Ligettel is. A természet alapos megfigyelője, főleg, ha egy Robert Parrott képességű természettudós kíséri, fontos leckéket tanulhat az erdő ökorendszeréből. Ma szeretnék megosztani négyet e leckékből. Az első lecke, a fák mindig a fény felé nőnek. Az egyik érdekes jelenség, melyet megfigyelhetünk a Szent Ligetben, az erdő szélén lévő, illetve a belső ösvényeket szegélyező fák növekedése. Ezek a fák gyakran kifelé nőttek, hogy kitörjenek a fölöttük elterülő lombkorona árnyékából, illetve felfelé, hogy a lehető legtöbb napfényhez jussanak. A görbe törzsük és ágaik élesen elütnek a szomszédos fákétól, melyek szinte tökéletesen egyenesen nőttek. Szinte minden élő organizmushoz hasonlóan a fáknak is fényre van szükségük, a túléléshez és a növekedéshez. Mindent megtesznek azért, hogy annyi fényt szívjanak magukba, amennyit csak tudnak, hogy elősegítsék a fotoszintézist. Azt a folyamatot, amely által a fényenergiát kémiai energiává alakítják, azzá az üzemanyaggá, amellyel szinte minden élő organizmus működik. Biztos vagyok benne, hogy fiatal okos elmétek már tudja is, hová vezet bennünket a Szentliget e metaforája. A fény, vagyis a világosság még fontosabb katalizátor a lelki életben, mint a természetben. Ez azért van, mert a világosság elengedhetetlen a lelki fejlődésünkhöz és képességeink felismeréséhez, Isten fiaiként és leányaiként. A sötétség a világosság ellentéte, és a világ azon erőit jelképezi, melyek el akarnak választani minket Istentől, és meg akarják hiúsítani az életünkre vonatkozó isteni tervet. Általában sötétedés után, vagy sötét helyeken gyakorolják a gonosz erők a legnagyobb hatásukat. Életetek ezen szakaszában az erkölcsi tisztaság törvényének megszegése, a lopás, a szerencsejáték, a bölcsesség szavának megsértése, valamint a mennyei atyánk által megtiltott egyéb viselkedések általában a sötétség leple alatt történnek. Még a fényes nappal is vétkezünk, például csalunk egy vizsgán, plagizálunk egy beadandó dolgozatnál, vagy rossz indulatúan pletykálunk valakiről, káromkodunk, vagy hazudunk, akkor sem kerülhetjük el az ezekkel járó sötét érzéseket. Szerencsére Krisztus lelke világosságot ad minden embernek, aki a világra jön, és a lélek minden olyan embert megvilágosít szerte a világon, aki hallgat a lélek hangjára. És mindenki, aki hallgat a lélek hangjára, Istenhez jön, méghozzá az Atyához. A tan és a szövetségeknek e szakasza leírja az ember felfelé törekvését, a természetes, Isten adta lelki ösztönt, mely mindannyiunkban ott van, ha nem folytjuk el, hogy a fény felé menjünk, és ezáltal Isten és az ő fia felé, és még inkább olyanná váljunk, mint ők. Krisztus ezt mondta magáról, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. A Szentírások értelmezése során sokat elárul egy szóról az, hogy milyen kifejezésekkel van körülvéve. Figyeljétek meg a Szentírás tanulmányozásokkor, hogy a világosság, lélek, igazság és Jézus Krisztus kifejezések milyen gyakran állnak egymás mellett. Szinte egymás szinonimái, és mindegyik egy magasabb szintű és szentebb életmódhoz vezet bennünket. Teljes szívemmel arra buzdítalak titeket, hogy kerüljétek el a bűn sötétségének minden visszataszító formáját, és töltsétek meg életeteket lélekkel, igazsággal, és szabadítunk Jézus Krisztus világosságával. Ezt több módon is megtehetitek. Azt javaslom, hogy a következőkre törekedjetek. Jó barátok, felemelő zene és művészetek, tudás a legjobb könyvekből, különösen a szentírásokból, őszinte imák, természetben töltött csendes pillanatok, tartalmas tevékenységek és beszélgetések, valamint Krisztusra és az ő szeretetéről és szolgálatáról szóló tanításaira összpontosító élet. Soha ne feledjétek, különösen az örökkévaló társatok keresése során az Úr azon kijelentését, miszerint az igazság az igazságot teszi magáévé, az erény szereti, a világosság a világossághoz ragaszkodik. Annak tantétele, hogy a jó a jót vonza magához, reményt ad, ha az evangélium fényében éljük az életünket, akkor végül találunk olyan társat, aki szintén a jóság és igaz lelkűség ösvényén halad. Tudom, hogyha minél inkább törekszünk rá, hogy megtöltsük az életünket világossággal, annál kevesebb hely marad a sötétségnek, és végül annál közelebb kerülünk ahhoz, hogy olyanná váljunk, mint Krisztus, a világ világossága. Azon különleges áldásnak köszönhetően, hogy ma este beszélhetek nektek, kivételes utolsó napi szent fiataloknak, figyelmeztető, ugyanakkor bátorító és reményt nyújtó szavakkal szeretnék szólni hozzátok azon sötétséggel kapcsolatban, amely elkerülhetetlenül beárnyékolja az életeteket, ha kapcsolatba kerültök a pornográfiával. Bármilyen pornográf anyag használata sérti Istent, és megszegi azon parancsolatát, hogy ne kövessünk el házasságtörést, és semmi ahhoz hasonlót. A pornográfia szinte mindig az erkölcsi tisztaság törvényének további megszegéséhez vezet. A pornográf anyagok rendszeres használata, valamint az általában azt követő szexuális bűnökben való részvétel olyan függőséghez vezethet, melyet ugyanolyan törődéssel kell kezelni, mint az alkohol vagy kábítószer függőséget. Ha már megfertőzte életeteket a pornográfia, és állandó és visszatérő problémává vált, könyörgöm, kérjetek egyházi vezetőtök és szakember segítségét. Kérlek, értsétek meg, hogy a pornográfiától való függés nem csak egy kis probléma, melyet titokban imával, szentírás tanulmányozással és nagyobb önuralommal le tudtok győzni. Mivel a pornográfiától való függés csorbíthatja a jó és gonosz közötti választáshoz szükséges akaraterőtöket, szelídségre és alázatra lesz szükségetek, hogy befogadjátok Jézus Krisztus engesztelését, és megáldassatok az engesztelés képessétevő hatalmával. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha megtesztek minden tőletek telhetőt, ami persze magában foglalja, hogy végigjárjátok a bűnbánat folyamatát a püspökötök vagy a gyülekezeti elnökötök segítségével, hogy megbocsátást nyerjetek a bűnötökre, és részt vegyetek egy átfogó felépülési folyamatban szakember segítségével, és lehetőleg egy csoport támogatásával, hogy legyőzzétek a függőséget. Tehát ha megteszitek mindezen dolgokat, az engesztelés képessétévő hatalma, melyet a Biblia szótára segítség vagy erő isteni eszközeként magyaráz, ez a képessétevő hatalom segíteni fog legyőznötök a pornográfiától való függés kényszerét, és idővel meggyógyít annak romboló hatásaitól. Az engesztelés hatalma által a bűnbocsánat és a függőségből való felépülés is lehetséges. És mindkettő csodálatos. Kérlek benneteket, meneküljetek a sötétség elől, és a fákhoz hasonlóan mindig a fény felé növekedjetek. A második lecke. A fáknak ellenállásra van szükségük ahhoz, hogy be tudják tölteni teremtésük célját. Számos erdőgazdálkodási irányzatot követtek már az elmúlt években a Szent Liget gondozása során. Egyszer kiválasztottak egy kísérleti parcellát a ligetben, ahol az úgynevezett felszabadító ritkítás technikát alkalmazták. Ez a következőképp történt. Az erdészek meghatározták, hogy szerintük mely fák a legnagyobbak és a legegészségesebbek a kísérleti parcellában, majd kivágták és lemetszették körülöttük a kevésbé ígéretes fákat és a velük versenyben álló aljnövényzetet. Az volt az elképzelés, hogy ha eltávolítják a vízért, fényért és tápanyagért versengő többi növényt, a kiválasztott fák felszabadultan tudnak tovább nőni, és rendkívüli módon fognak fejlődni. Néhány évvel később nyilvánvalóvá vált, hogy pont az ellenkezője történt. Miután megszabadították őket a versenytársaktól, a fákban kihúnyt a küzdeni akarás. Ahelyett, hogy a fény felé nyújtózkodtak volna, lelassították függőleges növekedésüket, több alsó ágat növesztettek, melyek később a lombozat bezárodása után feleslegessé váltak, és egyre vastagabbak lettek. Együtt tudok érezni velük. Miközben a kivágott fák vastag bokrokként újra kihajtottak, ám ezekből nem nőtt életképes fa, csak vizet és tápanyagot szívták továbbra is a fáktól. E bokorszerű fák versenybe szálltak a kiválasztott fákkal, de nem olyan formán, hogy az pozitív fejlődése sarkalta volna bármelyiküket is. Ennek eredményeképp a kísérleti parcella egyik fája sem hasonlított sem méretben, sem pedig életerőben azokhoz a fákhoz, melyeket természetes módon hagytak nőni, és melyeknek a túléléshez és fejlődéshez küzdeniük kellett. Ahogy tudjátok, a Mormon könyve egyik kulcsfontosságú tana, hogy minden dologban ellentétnek kell lennie. Egy ellentétekkel teli világ lehetőséget biztosít a jó és gonosz közötti választásra, hogy működésbe léphessen az önrendelkezés. Ugyanilyen fontos azonban az a tantétel is, hogy ellentét szükséges a lelki fejlődéshez, vagy ahogy Lehi atya kifejezte, ahhoz, hogy szentséget vigyünk véghez. Szeretném kihangsúlyozni, hogy e tantétel megértése, hogy a lelki fejlődéshez ellentét és megpróbáltatás szükséges, sőt, a tantétel befogadása a ti korotokban kulcsfontosságú ahhoz, hogy elfogadjátok az életet, és boldogak legyetek abban. Minden szükséges, személyes fejlődés és növekedés megtapasztalásához is nélkülözhetetlen. Előbb vagy utóbb mindannyian szembesülünk ellenállással és nehézséggel, némely csupán e bukott világban lévő halandó életünk következménye. Ebben mindenkinek egyaránt része van. Az ilyen jellegű megpróbáltatások számos formát ölthetnek. Okozhatják természeti erők, betegségek és egészségi problémák. Például én még akkor is elkapom az influenzát, amikor be vagyok oltva ellene. És kísértések formájában is érkezhetnek. Néhány ember számára ez beteljesedhetetlen elvárást is jelenthet. Én nagyon szerettem volna 195 cm magas lenni, de megtanultam 175 cm-rel is boldog lenni. És azzal, hogy elkerülhetetlenül lejjebb kellett ereszteni a pulpitus valahányszor beszédet mondok. A megpróbáltatás érkezhet még magány, illetve fizikai vagy szellemi tökéletlenségek és fogyatékosságok formájában is. A nehézségek listája szinte végtelen, és a személyes növekedés és fejlődés áldásaié is. Ha van hitünk ahhoz, hogy előre tekintsünk, és méltósággal kiálljuk a próbákat. Hatalmas vigaszt nyújtanak nekem az Úr azon szavai, melyeket Joseph Smithnek mondott a Liberty börtönben, amikor Joseph terhei már szinte elviselhetetlenek voltak. Tudjad, fiam, mondta az Úr, hogy mindezen dolgok tapasztalatot adnak neked, és a javadra válnak majd. Olykor a megpróbáltatások és a nehézségek saját rossz döntéseink következményei. A meggondolatlan életet követő romlott egészségi állapot vagy sérülés, az Isten törvényeinek megszegéséből adódó gyötrelem és szomorúság, a megbánás, melyet azután érzünk, hogy nem hoztunk ki a legtöbbet az időnkből és a tehetségeinkből, ezek mind saját magunk okozta állapotok. mi hálásak lehetünk a szabadítónknak, kinek engesztelése lehetővé teszi számunkra, hogy megjavítsunk mindent, ami eltörött. Észrevettem, hogy amikor nehézségekkel találjuk magunkat szembe, gyakran ezt kérdezzük, miért, miért én, miért most, miért ez? Pedig ilyenkor a mit kérdés sokkal hasznosabb lenne. Egyszer írtam egy vigasztaló levelet egy házaspárnak, akik nagy kínokat éltek át, mert a férje gyógyíthatatlan betegség következtében haldoklott. Válaszuk alázatra késztető volt. Felsorolták Isten, mennyi áldásra halmozta el őket a közös éveik során, majd hithűen azon töprengtek, vajon Isten mit próbál megtanítani nekik e végső leckékben. Vannak fák a Szentligetben, melyeket Parrott testvér szilárd jellemű fáknak hív. Olyan fák ezek, melyek azt tükrözik, hogy a nehézségek a javukra válhatnak, és hogy nyomorúságunkban gyakran sokat nyerhetünk. Ezeknek a fáknak olyan nehézségeket és szerencsétlenségeket kellett kiállni, alkalmazkodni hozzájuk, és néha felépülni belőlük, mint például a villámcsapás, hatalmas széllökések, rengeteg eső vagy jég felgyülemlése, gondatlan emberek közbeavatkozása és rongálása, sőt néha a szomszédos fák erőszaka. Egy ötrelmes körülmények nevelték ki a legéleterősebb és leglátványosabb fák némelyikét a ligetben. Ami hiányzik belőlük szimmetrikus szépségben, az kompenzálja az elszántságuk és szilárd jellemük. Saját élettapasztalatomat tekintve tanúsíthatom, hogy megpróbáltatások, nehézségek és gyötrelmek jellemformálóak és fejlődést eredményeznek. Életem néhány legmegpróbálóbb élménye az alkalmatlanság és bűntudat érzése serdülő koromban. A misszióm Németországban fiatalemberként, valamint a német nyelv megtanulása. Aztán ott volt a jogi diploma, majd a barista rang megszerzése, azon erőfeszítéseim, hogy elfogadható férj és apa legyek, hogy lelkileg és fizikailag is el tudjam látni a 8 gyermekes családomat. A szüleim és más szeretteim elvesztése, sőt, általános felhatalmazotti szolgálatom nyilvános és néha stresszes természete, beleértve a mai beszédre való felkészülésemet. Szóval mindezek, bár a megpróbálóak és nehezek voltak, mindezek tapasztalatot adtak, és a javamra váltak. Tudom, hogy nem könnyű meggyőzni titeket, fiatalokat, hogy egy kis fájdalom jót tesz nektek. De valóban így van. Ha valaha is elnyerjük mindazt, amivel az Atya rendelkezik, az nem fog anélkül megtörténni, hogy ne adnánk oda cserébe mindazt, amivel rendelkezünk. Mennyei Atyánk nemes lelkű fiakra és lányokra vágyik. És ahogy Lehi tanította, a szentséget kizárólag nehézségek és próbák által lehet véghez vinni. Az embereknek, akárcsak a fáknak, ellenállásra van szükségük ahhoz, hogy be tudják tölteni teremtésük célját. A harmadik lecke, a fák erdőkben növekszenek a legjobban, nem pedig elkülönítve. Ha belegondoltok, akkor ritkán látni a természetben magányosan álló fát. Szinte mindig ligetekben állnak, melyek idővel erdőkké növik ki magukat. A Szent Liget azonban több, mint fák puszta csoportja. Bonyolult ökorendszerében növények és állatok számos faja él. Megfigyelhető kapcsolat létezik a különböző vadvirágok, bokrok, cserjék, fák, gombák, mohák, madarak, rákcsálók, nyulak, szarvasok és a többi ott élő teremtmény között. E fajok hatással vannak egymásra, és egymásra vannak utalva az élelem, védelem, valamint egy szinergikus és szociális környezet szempontjából, ahol megtapasztalhatják életük körforgását. Isten életünkre alkotott terve hasonló kapcsolatot és szocializálódást szándékozik megteremteni részünkre. Együtt kell kidolgoznunk a szabadulásunkat, nem egyedül. Az egyház gyülekezeti házakat épít, nem remete lakokat. Megvan határozva, hogy melyik egyházközségbe vagy gyülekezetbe járjunk. Nem mi választjuk ki, ahogyan más egyházakban teszik. E bölcs irányelv megköveteli, hogy megtanuljunk kijönni egymással, és elszámolással tartozni a püspökünknek vagy gyülekezeti elnökünknek, ne pedig elfussunk és elbújjunk, amikor nehézségeink adódnak. Megparancsolták nekünk, hogy szeressük fel a barátainkat, ami magában foglalja a családtagjainkat is, és megszeretni a hozzánk legközelebb állókat gyakran nehezebb, mint távolról szeretni az egész világot. A visszaállítás kezdete óta azt parancsolják a szenteknek, hogy jöjjenek Sionba, gyűjjenek össze közösségekbe, ahol megtanulhatnak összhangban élni, és ahol támogatják egymást azáltal, hogy tisztelik keresztelési szövetségüket, miszerint egymás terheit viselik, gyászolnak azokkal, akik gyászolnak, és megvigasztalják azokat, akik vigasztalásra szorulnak. Isten gyermekeiként mi sem tudunk jobban boldogulni egyedül, mint egy magányosan álló fa. Az egészséges fáknak szükségük van egy ökorendszerre. Az egészséges embereknek szükségük van egymásra. Szerencsére mindannyiunkban él a vágy a társaságra, egy társra, hűséges barátokra. Isten örökkévaló családjának tagjaiként mindannyian vágyunk arra a megelégedésre és biztonságra, melyet a szoros és tartós kapcsolatok nyújthatnak. Rá fogtok jönni, hogy az ilyen kapcsolatok kialakítása előtt erőfeszítést és rengeteg jószívűséget igényel. Mormon szavaival élve, a jószívűség nem keresi a maga hasznát. Nem törekszik a saját időbeosztására, a saját érdekeire, és bizonyosan nem törekszik a saját élvezeteinek kielégítésére sem. Habár az internet és a közösségi oldalak kétségtelenül nyújtanak némi társaságot, nem pótolják az őszinte, nyílt, szemtől szembeni kommunikációt, melynek meg kell történnie a valódi és tartós kapcsolatok megteremtéséhez. A legkorábbi és legjobb tanulószoba másokkal való jó kapcsolat kialakításához egyértelműen az otthon. Otthon tanuljuk meg a szolgálat, az önzetlenség, a megbocsátás és a türelem leckéit, melyek oly nélkülözhetetlenek a másokkal való tartós kapcsolat megteremtéséhez. Szerintem ezért van az, hogy a templomi érdemesség egyik követelménye, hogy szeretetben és összhangban éljünk saját családunk tagjaival. Szerencsére az egyház sugalmazott szervezete szintén nagyszerű lehetőségeket és körülményeket biztosít a társas fejlődéshez. Legfiatalabb korunktól a legidősebbig egy egyházközség vagy gyülekezet tagjai vagyunk, és olyan helyzetekbe kerülünk, ahol a másokkal való kapcsolataink és társas életünk kibontakozhat. Az egyházi elhívásainkban, gyűléseinken, osztályainkban, kórumainkban, tanácsainkon és tevékenységeinken és számos más közösségi lehetőségeink során kifejlesztjük azokat a jellemvonásokat és társas gyakorlatokat, melyek segítenek felkészülnünk a mennyben létező társas rendre. E magasabb rendről beszélve az Úr ezt mondta Joseph Smithen keresztül. És ugyanazok a kapcsolatok, amelyek itt vannak közöttünk, ott is létezni fognak közöttünk, csak örök dicsőséggel párosulnak majd, amely dicsőséget jelenleg nem élvezünk. Ha a menny társas életét és az eljövendő világ dicsőségét kívánjuk élvezni, akkor folyamatosan fejlődnünk kell társadalmilag és lelkileg egyaránt, amíg itt vagyunk a Földön. Az emberek, akárcsak a fák, a legjobban közösségben fejlődnek, nem pedig elszigetelten. Az utolsó, negyedik lecke. A fák a korábbi nemzedékek által teremtett tápanyagból nyerik erejüket. A Szent Liget gondozása során volt egy időszak, amikor a feladattal megbízottak úgy döntöttek, hogy a ligetnek szép külsőt kell kölcsönözni. Időközönként szolgálati projekteket szerveztek a fiataloknak és a misszionáriusoknak, akik megtisztították a ligetet a kidőlt fáktól, a letört ágaktól és az aljnövényzettől, sőt még a farönköktől és a lehullott levelektől is. Nem telt bele sok idő, mire a liget életereje fogyni kezdett. Lelassult a fák növekedése, kevesebb új fa hajtott ki, a vadvirágok és növények egyes fajai kezdtek eltűnni, és csökkent a vadállatok, illetve a madarak száma. Amikor néhány évvel ezelőtt Perot testvér átvette a liget gondozásának feladatát, azt javasolta, hogy hagyják meg a ligetet olyan természetes állapotában, amelyenben csak lehetséges. Hagyták, hogy a kidőlt fák és letört ágak lebomoljanak, és gazdagítsák a talajtápanyag tartalmát. A levelek ott maradtak, ahova lehullottak. A látogatókat megkérték, hogy a kijelölt ösvényeken járjanak, hogy a liget minél kevésbé háborgassák, és a talaj minél kevésbé legyen letaposva. Csupán néhány éven belül a liget elkezdett regenerálódni, és csodálatos módon megújult. Ma szinte érintetlen állapotban pompázik, búja vegetációval és gazdag vadvirággal. Az erdőgazdálkodás eme tapasztalatából meríthető lecke közel áll a szívemhez. Már 7 éve abban a kiváltságban lehet részem, hogy az egyház történésze és rögzítőjeként szolgálhatok. Ez olyan hivatal, amelyet még Joseph Smith proféta hozott létre az Úr azon parancsára reagálva, melyet az egyház megszervezésének napján adatott. Íme vezessetek magatok között feljegyzést. Attól a naptól fogva, kezdve azzal, hogy Oliver Cowdery-t kijelölték, hogy az egyház első történésze és jegyzője legyen, egészen mostanáig csodálatos feljegyzés készült egyházunk történetéről. Oliver Cowdery John Whitmer követte, akinek azt mondta az Úr, hogy készítsen feljegyzés minden olyan fontos dologról, ami az egyház, valamint a felnövekvő nemzedék javára válik, akik Sion földjén nőnek majd fel. Miért van ekkora jelentősége Jézus Krisztus egyházában a feljegyzések készítésének, valamint a történetek összegyűjtésének, megőrzésének és megosztásának? Miért elengedhetetlen számotokra, korunk felnövekvő nemzetékének, hogy törődjetek az elmúlt nemzedékekkel és erőt merítsetek belőlük? Más szóval, mit tudunk mi öregek nyújtani nektek? Válaszként hagyj egyezzem meg, hogy lehetetlen teljes életet élni a jelenben, pláne tervezni a jövőre a múlt alapjai nélkül. Ezt az igazságot néhány hónappal ezelőtt kényszerültem elismerni, amikor is egy csodálatos házaspárral találkoztam, akik nagyon szokatlan megpróbáltatáson mentek keresztül, és amelyek az ő engedélyükkel osztok meg veletek. Néhány évnyi házasság és számos gyermek születése után a feleség autóbalesetet szenvedett. Hetekig eszméletlenül feküdt a kórházban. Amikor magához tért, teljesen elveszítette az emlékezetét. Gyakorlatilag nem volt múltja. A múltjáról való emlékek hiánya miatt nem tudott mihez viszonyítani. Nem ismerte meg a férjét, a gyermekeit és a szüleit sem. Amikor a férj elmesélte nekem ezt a történetet, bizalmasan megjegyezte, hogy a balesetet követő első hónapokban azon aggódott, hogy a felesége elbarangol, ha nem figyelnek rá. Attól is félt, hogy a felesége nem fog újra belé szeretni. Udvarlások idején erős, atléta termetű fiatalember volt, sok hajjal a fején. Most középkorúan pocakos volt és kevés hajjal. Az érintettek szerencséjére készült némi feljegyzés a családról. A férj megőrizte a leveleket, melyeket feleségétől kapott a missziója előtt és alatt. Ez bizonyította, hogy ők ketten valóban szerelmesek voltak. A férj naplót is vezetett, amely hasznos bejegyzéseket tartalmazott. Fokozatosan az évek során a feleség visszanyerte múltja nagy részét azáltal, hogy szerettei megosztották azt vele. E kivételes és szívet melengető történet jól szemlélteti a múlt, a jelen és a jövő közötti fontos kapcsolatot. Segít továbbá még inkább értékelnünk az Úr igazságáról alkotott definícióját, ahogyan a Joseph Smithnek kinyilatkoztatta. Az igazság a dolgok ismerete úgy, ahogy azok vannak, és ahogy azok voltak, és ahogy azok el fognak jönni. A múltról való tudásunk a megőrzött feljegyzéseknek köszönhetően, valamint a jövőről való tudásunk a szentírásoknak és az élő proféták tanításainak köszönhetően biztosítják számunkra az összefüggést, amely segít önrendelkezésünk bölcs használatában jelenlétünk során. E háromdimenziós ismeret tágabb isteni jövőképet ad, mert közelebb visz minket Isten azon képességéhez, hogy az ő szavaival élve minden dolog jelen van a szemei előtt. Bár különböző országokban élünk, az egyház tagjaiként közös múlton osztozunk az egyház korai történetében. Mindennyiunk számára fontos, hogy megismerjük egyházunk történetét, különösen az úgynevezett alapítási történeteket. E történetek Joseph Smith első látomása, a Mormon könyve előkerülése, Keresztelő János, Péter, Jakab, Illés, Éliás és mások angyali látogatásai. Mindezek a történetek tartalmazzák azokat az alapvető igazságokat, melyeken az evangélium visszaállítása nyugszik. Sajnos a technikai fejlődés eme korában, amikor bőséges információ áll rendelkezésünkre, melyek közül jó pár kritikusan szemléli az egyház történet eseményeit és szereplőit, néhány utolsó napi szent meginog a hitében, és kezdi megkérdőjelezni régóta őrzött hitelveit. Ezeknek a személyeknek szeretetemet és megértésemet fejezem ki, és biztosítom őket afelől, hogyha az evangéliumi tantételek szerint élnek, és imádságos lélekkel tanulmányozzák az egyház történetet, elég behatóan ahhoz, hogy töredékes és hiányos tudás helyett átfogóbb képet kapjanak róla, akkor a Szentlélek békességet szól majd elméjükhöz, és ezáltal megerősíti hitüket az egyház történet fontos eseményei kapcsán. Így megnyugodhatnak a visszaállított egyház történetét érintő meggyőződésükben, és többé nem hajtja őket a tanításnak akármi szele. Szeretném, ha tudnátok, hogy sokatokhoz hasonlóan én is ilyen békés érzésekre alapoztam az életemet Joseph Smith első látomásával és a visszaállított evangélium más jelentős eseményeivel kapcsolatban. És tudom, hogy soha nem fog minket csalódás érni. A történelem annak legalapvetőbb formájában emberek életéről szóló feljegyzés, mely életekből olyan történeteket és leckéket meríthetünk, amelyek megerősíthetik azt, amiben hiszünk, amiért kiállunk, és amit tennünk kell a nehézségek idején. Történelmünk nem minden eseménye olyan epikus természetű, mint Joseph Smith első látomása, vagy Wolf of Woodruff angliai missziója. Sőt, néhány igazán csodálatos történet hozzánk hasonló, átlagos, utolsó napi szentek életéből származik. E történetek különösen kedvesek, és úgy vélem hasznosak számunkra, amikor saját ősökről szólnak. Például az 1920-as években Jensen nagypapám és nagyanyám a belefektetett kemény munka ellenére kénytelenek voltak visszaadni a farmot, melyen Idahóban éltek, annak, akitől vették. Kisgyermekeikkel visszaszerettek volna térni utahi szülővárosukba, ám addig nem tudták elhagyni Idahót, míg ki nem fizették a $350 adósságukat. Ma ez kicsiny összegnek számít, de akkor jelentős volt. Nagyapa megpróbált kölcsönkérni olyan emberektől, akiknek volt pénzük, de nem járt sikerrel. A banki kölcsön szóba sem jöhetett szűkös anyagi körülményeik miatt. Ő és nagymama minden nap imádkoztak segítségért. Egy vasárnap délelőtt a papsági gyűlésen egy férfi odalépett nagyapához, akit alig ismert, és elmondta, hogy hallott a problémájukról, és kölcsön ad neki $350 azzal a feltétellel, hogy miután visszatértek Utahba, nagyapa minél előbb visszafizeti neki az összeget. A megegyezés készfogással erősítették meg, és nagyapa betartotta a szavát. Ezt az egyszerű történetet, melyet Jensen nagymama jegyzett le, kincsként őrizzük a családunkban. Ösztönzőleg hatnak rám a benne megjelenő jellemvonások, a kemény munka, a becsületesség, a megpróbáltatások legyőzése, a családi összetartás és a legfőkép megmutatja számomra Isten kezét hithű nagyszüleim életében. Hatalmas erőt és bátorítást nyerek a példájukból és mások példájából, az elmúlt nemzedékek nagyjai és átlagembereitől egyaránt. Lehet, hogy ti is találtok hasonló történeteket a saját hazátokban és családotokban. Ha igen, arra buzdítalak titeket, hogy gyűjtsétek össze ezeket a történeteket, őrizzétek meg őket, és osszátok meg másokkal. Gondosan adjátok tovább a következő nemzedékeknek. A gyermekeim, ma már többnyire az unokáim, szeretik, amikor történeteket mesélek nekik abból az időből, amikor még kisfiú voltam. Egyszer azt mondta valaki, hogy egy nép nem lehet nagyobb a saját történeteinél. És úgy vélem, ez a családokra is igaz. A jó történetek, ha igazak, jó történelmet írnak. Ne feledjétek, az emberek, akárcsak a fák, a korábbi nemzedékek által teremtett tápanyagból merítenek erőt. Befejezésként szeretném, ha visszatérnétek velem a Szentligetbe, és ott állnátok velem, az egyik úgynevezett tanúfa közelében. Vannak a ligetben olyan fák, melyek 192 évvel ezelőtt nőttek Joseph Smith első látomása idején. Közülünk még három él, három pedig elkorhattan ugyan, de még mindig áll Perot testvér szakértelmének köszönhetően. Amikor Palmyra közelében szolgáltunk missziót, néha kimentem egyedül a Szentligetbe, és áhítattal álltam meg az egyik kedvenc tanúfám mellett. Elképzeltem, hogyha a fa beszélni tudna, elmondaná, minek volt a tanúja azon a tavaszi napon 1820-ban. De valójában nem volt szükségem a fa szavaira. Tudtam, mi történt akkor. A fiatal koromban kezdődő lelki élmények és érzések által, melyek a mai napig folytatódnak, megtudtam, függetlenül bárki mástól, hogy Isten, az Atyánk él. Azt is tudom, hogy Fia, Jézus Krisztus, az egész emberiség szabadítója és megváltója. Tudom, hogy a két megdicsőült lény megjelent Joseph Smithnek a Szentligetben 1820 tavaszán. És Josephet eme utolsó evangéliumi adományozási korszak alapító profétájává tették. Isteni útmutatásokat követve, Joseph lefordította a Mormon könyvét, megkapta a papsági kulcsokat és felhatalmazást, és újra megszervezte Krisztus egyházát ezekben az utolsó napokban. Rendkívül áldottak vagyunk, hogy ebben a korban élhetünk, és tagjai lehetünk Krisztus egyházának. E dicső igazságok, melyekről ma tanúságomat tettem, a Szentligetben kezdődtek. Miközben képletesen ott álltatok velem a Szentligetben ma este, elmében és szívben mindig álljatok azon a szent helyen, és éljetek hűen azon igazságokhoz, melyeket Isten ott kinyilatkoztatott. Ne feledjétek továbbá azokat az életre szóló leckéket sem, melyeket a Szentliget tanít. Amikor a sötétség erői megpróbálnak elpusztítani benneteket, ahogyan egykor az ifjú Joseph Smith is, álljatok a Szentligetben, és emlékezzetek a fényoszlopra, mely a napnál is ragyogóbb. Amikor nehézség és megpróbáltatás állja utatokat, és kezditek elveszíteni a reményt, álljatok a Szentligetben, és emlékezzetek, hogy mindezen dolgok tapasztalatot adnak nektek, és a javatokra válnak majd. Amikor magány és elszigeteltség jut osztályrészetekül, és küzdködtök a kielégítő emberi kapcsolatok megteremtésével, álljatok a Szentligetben, az utolsó napi szentek közösségében, akik szövetségben fogadták, hogy segítenek terheitek viselésében, és megvigasztanak benneteket szükség idején. Amikor pedig események, emberek, vagy ellentmondó igazságok ingatják meg hiteteket, és keltenek kétséget bennetek Jézus Krisztus evangéliumának visszaállításával kapcsolatban, akkor álljatok a Szentligetben, és merítsetek erőt és bátorságot hithű utolsó napi szentek azon nemzedékeiből, akik szilárdan álltak ott előttetek. Ez az értetek mondott szeretetteljes imám, fiatal barátaim. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our Father in heaven, we are very grateful for
mennyi atyánk, nagyon hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy ma este bölcs szavakban és sugalmazásban lehetett részünk. Kérünk, áldj meg bennünket, hogy alkalmazni tudjuk ezt az üzenetet az életünkben, és emlékezzünk rá, hogy mindig szent helyeken álljunk. Hálásak vagyunk az evangélium visszaállításáért, Joseph Smith profétáért, valamint az áldozathozatalról mutatott példájáért. Kérünk, áld meg az egyházi vezetőket mindazzal, amire szükségük van, és áld meg bennünket, hogy mindig emlékezni tudjunk a szabadítónkra, példaképei lehessünk az evangéliumnak, és azt meg tudjuk osztani a barátainkkal. Nagyon szeretünk téged, Jézus Krisztus nevében. Amen.